László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes, asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
Pályaelhagyó.
Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
Mi volt a fenntartása?
Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
Igen, hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás, volt az egyetemen kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
Volt egy ilyen bezzeg testvér.
És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Urmai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és az nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa a felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
Ugyanaz a föld alatti megálló?
Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Urmai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
Ez kemény döntés.
Hát és hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola? Viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha ha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
Olá Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a Göppingeni Serduló Európa bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
Tehát, igen, abszolút.
Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
Abszolút, már. Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát hogy a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
Hát ha párosról kérdezel, hát elöljáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csináld tovább, jó lesz ez.
Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros volt, nem? Az egy másik Johansson
volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye 5-5 kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
De egyformát mutattak legalább?
Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban, hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, úgyhogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na Magyarország nyer vagy nem.
Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt, tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni, és akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
Olá Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye, mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom, úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg, például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
A te idődben?
6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett. 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma, nem lenne vonzó?
Hát nem. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim. De amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk. És azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztalteni Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy